Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Íme eljött az Úr, akit ti kerestek, és övé a dicsőség, az erő és a hatalom. Benne áldatik meg a föld minden nemzetsége, és a népek mind őt magasztalják. Áldott az ő dicsőséges neve örökké, teljék meg az egész föld az ő dicsőségével. Dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Ámen. Íme eljött az Úr, akit ti kerestek, és ővi a dicsőség, az erő és a hatalom. Imádkozzunk. Istenünk, aki bölcseket vezettél egyszülött fiadhoz a csillag fényével, add meg nekünk kegyelmesen, hogy miután hitáltal megismertünk téged, eljussunk isteni dicsőséged látására is, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Ámen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, mai evangéliumi igénket, megírva találjuk Máté evangéliumának második részében az első verstől a következőképpen. Amikor Jézus megszületett a judeai Betlehemben, Herodes király idejében, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték. Hol van a zsidók király, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Herodes király meghallotta, zavarba jött, és vele együtt az egész Jeruzsálem. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki, a judeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta, te pedig Betlehem Júda földje semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Herodes titokban hívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta, menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről, mihelyt pedig megtaláltátok, adjátok tudtokra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt afelett a hely felett, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álmukban, hogy ne menjenek vissza Herodeshez, más úton tértek vissza hazájuk. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent. Mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszen az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Kedves testvérek, talán többen ismerik Azen Grünnek a kis történetét, amelyet Hajdi javaslatára most fölolvasok, ez egy régi legenda, a három királyokhoz, illetve a napkeleti bölcsekhez tartozó legenda. Egy régi orosz legenda a negyedik királyról is mesél. A másik három királyjal együtt indult útnak, Edzard Schaper ezt a legendát használta föl, és öntötte mesterien formába. A negyedik király három csillogó drága követ vitt ajándékul Isten gyermeknek. A négy közül ő volt a legfiatalabb, az ő szívét égette a legperzselőbben a tárgy. Az úton haladva egyszer csak egy gyermek zokogását hallotta. A földre pillantva egy fiúcska feküdt előtte a borban, gyámoltalanul, mezítelenül, öt vörös sebből vérezve. A gyermek szokatlanul idegen, gyenge és tehetetlen volt. Az ifjú király szívét mély szánalom töltött el iránta. Felemelte és visszalovagolt vele a faluba, amelyet épp csak az imént hagyott el. A gyermeket senki sem ismerte. Ezért keresett neki egy nevelőanyát, és odaadta neki a ritka drágakövek egyikét, hogy a gyermek életét biztosítva legyen, aztán tovább folytatta útját. A csillag mutatta neki az utat. A magára hagyott gyermek érzékenyítette a világ baja iránt. Egy városon áthaladva halottas menet jött vele szemben. Családapát temettek. Az anyára és gyermekére rabszolga sors várt. Odaadta nekik a második drága követ. Útját folytatva a csillagot szem előtt éveszti, kétségek között gyötrődik, vajon hűtlen lett volna elhivatottságához. De a csillag egyszerűen újra feltűnik. Idegen háborút a országokon átvezeti. Az egyik faluban katonák, férfiakat terelnek össze, meg akarják ölni őket. A harmadik drága kövön megváltja az életüket. A csillagot nem látja már. Koldus szegényen járja az országukat és segíti a bajba jutottakat. Egy kikötőbe érve, egy családjától megfosztott, gályarabságra ítélt apa helyett vállalja a gályarabok sorsát hosszú évekre. Eközben lelkében a csillag újra felkér. A belső fény egyre jobban átjárja, megnyugtatva lelkiismeretét, hogy mégiscsak helyes úton jár. A gályarabok és feletteseik megérzik különös mi voltát, szabadon bocsátják. Álmában ismét megjelenik a csillag, és hangot hall. Siess, siess. Útnak indul az éjszaka kellős közepén. A fényes csillag egy nagy város kapujához vezeti. Egy nagy tömeggel a koponya helyre érkezik, ahol három kereszt áll. A középső kereszt felett az őt vezérlő csillag ragyogott. A kereszten függő ember látványa nagyon megindítja. Aki olyan volt, hogy minden fájdalmán kínját átérezte, de könyörületességét és szeretetét is. Szőkkel átvert kezei meggörbült. Ezekből a keresztre feszített kezekből sugarak áradtak. A király egyszerűen villámcsapásként sújtotta felismerés. Zarándok életem céljához értem. Itt függ a kereszten az emberiség királya, a világ is üdvössége, aki után vágyakozva emésztettem magam, akivel minden megfáradtban és megterheltben találkoztam. A király a kereszt alatt térdre hull. Széttárt kezeiben három piros csepp hullik. Ragyogóbbak, mint a három drága kő. Amikor Jézus felkiáltva kilehelte a lelkét, a király is holtan esik össze. Halálában arcát az Úr felé fordítva olyan fénylő volt, mint a ragyogó csillag. Mindig meghatódom, amikor ezt a legendát olvasom. Talán neked is mond valamit karácsony titkáról. Gyakran egy csillag ragyogásától nem látsz eleget, sötétség lakik benned, kételkedsz, vajon helyes úton jársz-e? Ha az életre, Istentől bátorítva, az utadat szegélyező emberekre hagyatkozol, ha szánalommal telt vagy, úgy egy napon benned is felragyog a csillag, és az Isten gyermeket minden emberi arcban megtalálod, akikhez odafordulsz, és akiknek vágyaira megfelelsz. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, mai igehirdetési alapigénket. Megírva találjuk János apostol első levelében, A második fejezet 7. versétől a következő. János apostol írja, szeretteim, nem új parancsolatot írok nektek, hanem egy régi parancsolatot, amely kezdettől fogva megvan nálatok. Ez a régi parancsolat az az ige, amelyet hallottatok. Viszont új parancsolatot írok nektek, azt, ami igaz ő benne és ti bennetek, hogy múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság. Aki azt mondja, hogy a világosságban van, de gyűlöli a testvérét, az még mindig a sötétségben van. Aki szereti a testvérét, az a világosságban van, és nincs benne semmi, amivel megbotránkoztatna. Aki pedig gyűlöli a testvérét, az a sötétségben van, és a sötétségben jár, mert nem tudja, hova megy, mert a sötétség megvakította a szemét. Ám. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, milyen ünnepet ülünk ma? Nagy ünnep, kis ünnep, ilyen mellék dolog, amit ki lehet hagyni, vagy talán tényleg nagyon fontos, az biztos, nem tudom, tudják-e kedves testvérek, hogy az egyik legrégebbi. Húsvét ugye a legrégebbi keresztény ünnep, hiszen azzal kezdődött minden, a feltámadással, és hát a vasárnap is a feltámadás ünnep, azt ünnepelték az első keresztények először, és aztán vízkereszt volt a legkorábbi ünnep, és utána jöttek csak a többi ünnep. Nagyon régi, nagyon ősi ünnep, és mivel nagyon régi, sok-sok minden tartozik hozzá. Talán egyik ünnepünk sem ennyire összetett. Egy picit utána olvasnak az ember, csodálatos dolgok érnek össze. És valójában erről szeretnék beszélni, hogy mennyi szál érkezik ebbe az ünnepbe bele. Mint valami ilyen gyűjtő tékely. Mint valami olyan hely, ahova minden honnan jönnek. Hát nem véletlen talán, hogy ma is felolvasásra került, hát persze, nem véletlen, a három napkeleti bölcsek, ugye a hármat azt nem tudjuk, csak onnan gondoljuk, hogy hárman voltak, mert három ajándék. És innen jött a néphagyomány, hogy hárman voltak, és nem is csak bölcsek, hanem királyok, de majd erre is kitérek egy picit. Hogy messziről jönnek, és messziről érkeznek, és ott találkoznak. Valahol ott van a találkozó pont. Mint valami olyan hely, ahol különféle emberek, különféle tapasztalatokkal, különféle korú, különféle hitvallású emberek egy ponton összetalálkoznak. És ez az ünnep, ez ennek a szimbóluma, ennek a megmutatása. Hát először is nyilvánvalóan erről a történetről szól a vízkereszt ünnepe, a napkeleti bölcsek elérkeznek. De ennek is egy nagyon fontos tartalma, hogy ezek az emberek nem az ige alapján jöttek. Ezek nem a prófétákat olvasták. Ezek az emberek nem misszionáriusok szavára jöttek el. Ezek az emberek valami egészen más úton. És ha csak ezt az egy gondolatot picit elkezdjük forgatni, hogy az Úristenhez, Jézus Krisztushoz sokféle úton meg lehet érkezni. Vannak, akik valóban mondjuk egy igehirdetés alapján, vagy a neveltetésük alapján. Vannak, akiket gyerekkoruktól kezdve erre neveltek, és úgy találja meg Krisztust. Van, aki talán egy különös esemény. Vagy egy könyv, vagy egy gondolat, vagy egy másik ember, vagy egy tudomány. Mert itt ebben az esetben arról van szó, hogy ezek az emberek figyelték a világot, figyelték az eget. És azt mondták, hogy itt van valami, kell lenni valaminek. Minden nagy tudomány meggyőződésem szerint az Úristenre mutat. Minden tudománynak a mélyén, minden tudásnak a mélyén, minden művészetnek a mélyén, minden emberi gondolatnak a mélyén, ott található az Úristen.
És az ember a természetet járja, ott is megtalálhatja. Annyiféleképpen érkezhetünk el hozzá. És az is egy nagyon szép dolog, hogy ehhez a legendához, amit egyébként nagyon jó, hogy egyébként elhangzott ez a kis történet, hogy sokféle úton lehet elérkezni az Úristenhez. Ugye hozzá tartozott, hogy néhány száz évvel később, mi már úgy tudjuk a néphagyományból, hogy a Boldizsár a harmadik király szerecsen. Tehát, hogy fekete, de ez itt a bibliai történetben nem szerepel. De hogy ez annak a gondolatnak a mélyén van, mert nagyon sokszor az ókeresztény írók azt mondták, hogy ez a hár, vagy ezek a bölcsek, ezek tulajdonképpen a világ népeit szimbolizálják. Hogy innen is jönnek, onnan is jönnek, messziről jönnek, és ott találkoznak. És akkor már el is érkezünk János apostol írásához, ehhez az igéhez. Hogy valójában a fényesség, az igazi fényesség, a csillag fényessége, a Jézusi, az isteni fényesség, az összegyűjt bennünket. Ez az összegyűjtés nem pusztán egy találkozó, mint amikor a buszon összegyűlünk és együtt utazunk, hanem ez valami olyan összegyűlés, olyan találkozás, amiben egymást tudjuk, képesek leszünk szeretni. Mert természetesen nagyon sokszor és sok emberben felvetődik ez a gondolat, hogy jó lenne szeretnünk egymást. Szerintem ezt olyan emberek is megfogalmazzák, akik nem hisznek az Istenben. Mert szerintem ez egy emberi vágy. Mert senki nem szeret gyűlölve lenni. És meggyőződésem, hogy még gyűlölni sem szeret senki igazán, de valahogy nem tanulják meg, és nem tudják meg, hogy hogyan kell szeretni. És ebben a történetben, és ebben a János írásban az a mi kincsünk, hogy nem egyszerűen a belső vágyból fakadva mondjuk azt, hogy de jó lenne szeretni egymást. És akkor jó, hát fogadjuk el egymást, igaz, hogy te nem tetszel nekem, meg nem értünk egyet, de hát azért szeressük egymást. Ez nem egy ilyen belső indítatás. Hanem Jézusnál, amikor ott vagyunk mellette, akkor ő képessé lesz erre. És meggyőződésem, hogy minél közelebb kerülünk Jézushoz, minél többet tanulunk tőle, annál jobban képessé tesz olyan dolgokra, amikre magunktól nem vagyunk képes. Hogy olyan dolgokat nyit föl bennünk, amiket mi sem tudunk. Hogy olyan dolgokat indít el bennünk, olyan képességeket szabadít föl, amikre mi magunk csodálkozunk rá nekünk. Ja, hogy én ezt tudom. Hogy ez lehetséges. És akkor János tapasztalja meg, akinek nagyon hosszú útja volt. Mert ő volt az egyik zebedeus fiú. Ugye, ő volt az, aki nagyon keményen a samáriai falura mondjuk tüzet akart kérni. Ő sem volt az a szelíd kis lélek, mint ami aztán öregkorára, amikor megírja a levelet, már lett. És ő maga is, mint ahogy Péter, meg a többi tanítvány is, ott Jézus mellett döbbennek rá, hogy ja, hogy én erre képes vagyok. Nagyon sok mindent szeretne az ember, én szeretnék ilyen lenni, meg olyan lenni, csak nem tudom, hogy hogyan kell. De ezt mondja János, hogyha a tényességben, a világosságban, az ő világosságában járunk, akkor ez így adódik, ez így lesz, hogy nem gyűlölködünk. Hogy szereti a testvérét. Aki nem szereti, az nem tanul tőle, az nem mellette van, az máshol van, az elakult. És ennek a ünnepnek még, hogyha az egyéb gondolatait is még így mellé tesszük, akkor ez az áldásnak az ünnepe. Annak az ünnepe, hogy kérjük az áldást az Isten. Ugye ősi szokások, hogy ezeken a napokon kérjük, hogy mindazt, amit kaptunk, az áldás az nagyon nehéz lefordítani. Igazából nehéz kibontani, hogy mit is jelent az áldás, mert mindig többet jelent annál, mint amit mondunk. De az áldás valami olyasmit is jelent, hogy minden, amit kaptunk, az működjön. Hogy a ház, ahol élünk, a maga, amit elvetettünk, a gyerek, akit nevelünk,
a munkánk, amit végzünk, az működjön, az jó legyen. Ez jelenti az áldás, hogy megáldja az Isten a munkánkat, az életünket. Hogy minden erőfeszítés, amit csinálunk, amit tanítunk, vagy tanulunk, amit adunk, vagy kapunk, az működjön. És vízkereszt ünnepe azt is jelenti, hogy kérjük az áldást. Hogy azért mennek oda ezek a bölcsek, és azért megyünk Jézushoz, hogy minden, amit szeretnénk, az áldással legyen. Megáldja kezünk munkáját. És az a ének is, amit énekeltünk, ez a csodálatos szép ének Solosz Laci bácsinak az egyik leggyönyörűbb éneke, ebben is a irgalmat fénye becsap világot. Tehát, hogy ez az irgalom, ez a szeretet, ez kivilágosít mindent, ez megvilágosít mindent. Elkezdjük érteni a világot, elkezdjük látni a dolgoknak az összefüggéseit. És ebben az isteni szeretet van benne. Vízkereszt ünnepe annak a beteljesedése, amit mi kapunk. Annak az ünneplése, hogy nem egyszerűen megtörtént valami, hanem ez bennünk és közöttünk történik meg. Ennek a megvalósulása, ennek az életté válása. Vízkereszt ünnepe azt is jelenti, hogy Jézus Krisztus nem hiába jött el. Amikor tudunk vízkeresztet ünnepelni, akkor picit megértettünk valamit. Az isteni titokból, az isteni irgalomból, az isteni szeretetből. Adja Isten, hogy ez most is így legyen. Hogy világosban járjunk, még ha közben be is sötétedett. De ott belül, fejünkben és szívünkben világos sem legyen. Adja meg ezt az Isten. Ámen. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy nekünk is Te ragyogtattad az igazi világosságot. Oszlasd el bennünk a bűn, a hitetlenség, a gyűlölet homályát. És világos is meg előttünk az igazi szeretet útját. Kérünk Téged, áld meg egész életünket, szeretteinket, családjainkat, gyülekezetünket, benne kicsiket és nagyokat, betegeket, özvegyeket, árvákat, gyászolókat, kételkedőket, félőket. Óvd meg mindannyiunkat, mert nagy szükségünk van rá. Óvd meg egész egyházunkat, népünket és a világ minden népét. És hallgass meg minket, Urunk, amikor együtt hozzád még így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Végezetül vegyétek az áldást. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindannyiatokkal.